Sok szeretettel köszöntök. Elérkeztünk egy újabb előadáshoz, aminek a címe a mennyei istentisztelet. Jelenések könyve 8. fejezet 2. versétől a 6. verséig bezárólag találjuk meg feljegyezve ennek a gondolatait. Jelenés 8:2-től. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita vala, készül-e a trombitáláshoz. Szóval ezzel a látomás sorozattal visszavezeti János apostol a hallgatókat, vagy az olvasókat a királyi székhez, a trónteremhez, ahol 7 különleges angyalt lát látomásban. És ezeknek az angyaloknak csupán már a száma is, a kezükben lévő trombiták is azt jelzik, hogy egy újabb 7-eshez érkeztünk el a jelenések könyvébe. És azt állapíthatjuk meg, hogy a jelenések könyvét szimbolikusan vagy valóságosan, de uralja a 7-es szám gondolatrendszere. És a jelenések könyvében vannak úgynevezett nagy 7-esek, és vannak kis 7-es gondolatok feljegyezve. És rögtön az elsőnél meg kell álljunk a 7 angyalnál. A 7 angyal gondolata a zsidó teológiában a Krisztus előtti első századtól fogva nagyon mélyen élt, több helyen írásban is feljegyezve megtaláljuk a 7 különleges angyalnak a szerepét és jelentőségét. Sőt, ismerjük még ennek a 7 angyalnak a neveit is. Az első Úriel, a második Ráfáel, a következő Ráguél, Mikáél, Szarakáél, Gábriel és Remiél. Ezek az angyalok valahogy az arkangyalok rendjéhez tartoznak. Az arkangyalokról pedig a Tesszalonikai levél, első levél, 4. fejezet 16. versében találjunk feljegyzést. Tesszalonika 4:16. Első Tesszalonika 4:16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsovával leszáll az égből, tehát azt mondja, és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghalt volt a Krisztusban. Tehát ez a 7 angyal nem csak 7 egyszerű angyal, hanem az angyalok fejedelmei közé tartoznak. Arkangyalok, vezető angyalok. Dániel könyve 10. fejezet, és ott a 13. versében a 7 arkangyal közül Mikáél, amit mi magyarosan Mihálynak mondunk, név szerint is megvan említve. És ennek a hét angyalnak a következőekben nagyon fontos feladatuk lesz, mert a Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében azt látjuk, hogy a hét angyal fogja a hét csapást a földre, a világunkra közvetíteni. Ez a hét angyal így nem csak a mennyben tölt be nagyon fontos szerepet, hanem a világ eseményei és a világon élő emberek számára is nagyon fontos jelentőséggel fognak bírni. Ezután azt olvastuk, hogy hét angyal állott, és adatik nékik hét trombita. A trombita egy kicsit idegen az Ószövetségtől, hiszen eredetileg ezek nem trombiták voltak, hanem sofárok. De a sofárt, amikor az Ószövetséget görögre fordították, akkor szalping szóval trombitának fordították, mert a sofár az egy annyira jellegzetes héber hangszer, hogy nincs megfelelője a görögben, csak a hozzá legközelebb álló zeneszerszámot tudták fordítani. Szóval amikor azt mondjuk, hogy a Jelenések könyvében a hét angyalnak a kezében hét trombita van, ez eredetileg nem trombita, hanem sofár. Nem tudom, hogy ismerjük-e a sofárt. A sofár egy különleges kosszarv. Jeruzsálemben ismertek olyan sofárt, ami 3-4 méter hosszú volt. És ideális körülmények esetén, amikor a sofárral kiálltak Jeruzsálem falára, és megfújták, akkor Jeruzsálemhez képest a legtávolabbi két ponton, akár északon, vagy akár délen, ha az emberek feszült csendben figyeltek, nem volt égzengés, eső, égi háború, hanem csend volt, abban az időben még nem jártak repülőgépek, helikopterek, stb. Stb. Tehát nem volt ilyen hangszennyezettség az égbolton, akkor azt mondják, hogy többször meghallották a Jeruzsálemben megfújt sofárt több száz kilométerre Izrael határain is. El tudjuk képzelni, hogy milyen hangot adott? 2 évvel ezelőtt, amikor a Yad Vashem parkban jártam, akkor ott fogtam egy sofárt, egy ilyen üzletbe ki volt téve. Vettem azt a bátorságot, hogy miközben senki nem figyelt oda, én ebbe a sofárba igazi magyar lendülettel, teljes akaratommal és tüdőmmel belefújtam. A következmény az lett, hogy az előttem álló könyves polcon a könyvek összedőltek, mindenki elejtette azt, ami a kezében volt, mert olyan hatalmas, váratlan hangot adott, amire még én sem voltam felkészülve. Na most gondoljuk el, hogy azért a sofárt a papok fújták az Ószövetségben. És azért ezt a papok apáról fiúra adták tovább. Igaz, hogy a sofárnak csupán 3 hangja volt. Tehát 3 jól elkülöníthető hang magassága volt. De ha valaki értett a sofárhoz, akkor azt mondják, hogy nagyon-nagyon szép dallamot lehetett ezzel a sofárral megfújni. Mikor fújták meg a sofárt? Mikor volt kötelező megfújni az Ószövetségben a sofárt? Hát azt nagyon jól tudjuk, hogy az úgynevezett Jom Kippur nap alkalmával, ez a 7. hó 10-én a nagy engesztelési nap időszakát jelentette. Vagy a Rosh Hashaná az új év bekövetkezésének pillanatakor is megfújták, hiszen ez egyfajta időszámítást jelentett. Ahogy ma Európában, vagy legalábbis amerre kereszténység él, bizonyos időszakonként meghúzzák a harangot akkor mi tudjuk, hogy egy bizonyos idő elérkezett. A déli harangszót azt még a protestánsok is ismerik, mert hozzátartozik a kultúránkhoz. Hát ilyen volt a sofár. Szóval Izrael soha nem felejti el azt, hogy amikor megérkeztek a honfoglalás 40 éves keserves pusztai vándorlása után Jerikó falaihoz, akkor az Isten azt mondta, hogy hallgassatok, és kerüljétek meg minden nap egyszer a város falait. Majd a hetedik nap hétszer kerüljétek meg, némán és hangtalanul, majd utána fújják meg a papok a sofárt. És a sofár hangjára Jerikó kőépületei, kőfalai, erődítménye ledőlt. Tudjátok, ez is egy nagyon érdekes, mai napig megmagyarázhatatlan természeti jelenség, mert Jerikó falai nem egyenesek voltak, hanem befele dőltek, mint egy 12-13 fokot. És a falak annak ellenére, hogy kívülről a sofár hangjával fújták meg, mégis kifele dőltek. Izrael soha nem felejtette el, hogy a sofár hangja az az Isten hangja volt. Amikor a sofár megszólal, akkor mindenkinek el kellett hallgatnia. És mit olvasunk? Azt mondja, látott János apostol a látomásban, a mennyben 7 angyalt, akik ott álltak az Isten mellett, és adaték nékik 7 sofár, trombita. Azt is megfigyelhetjük, hogy a jelenések könyve meglehetősen tartózkodó a sofárokkal kapcsolatosan. Miközben tudjuk, hogy az egész könyv szerkezete egy menórához hasonlítható, a menórá is a papi szolgálat egyik nagyon fontos eleme volt az ószövetségi szentélyszolgálatban a papok számára. És mégis azt látjuk, hogy a sofár valahogy kevésszer fordul elő. És ha meg akarjuk nézni, akkor azt látjuk, hogy az első fejezet 10. versében olvashatjuk legelőször a sofár hangját. Jelenés 1:10. Lélekben valék ott az Úr az Úrnak napján, tehát lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitájét, mint egy sofárét. Tehát úgy szólalt meg ez a hang, mint egy sofárnak a hangja. A következő pedig, ami még ezt megelőzően előfordul, tehát azt látjuk, hogy itt a sofár hangja a 7 gyülekezethez írt üzenet előtt szólal meg, majd ezután a 4. fejezet első versében a pecsétek felnyitásának bevezetőjében, prológusában. Jelenés 4:1. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó valamennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Tehát egy beszélőnek olyan volt a szava, mint egy sofár. Szóval van valami, a Jelenések könyvében, ami a sofárral kapcsolatosan olyan titokzatosan visszahúzódik, de az is lehet, hogy az egész sofárnak a teológiáját és az üzenetét a 8. fejezet eme néhány versébe koncentrálja a szerző. Hiszen azt, amiről sokat beszélünk, azt a dolgot, amelyet sokat emlegetünk, az a dolog valahogy veszít a komolyságából, a mondani valójából. Hiszen ha valamit sokszor elmondanak nekünk, akkor azt az ember hajlamos nem komolyan venni. Amit az életben csak egyszer vagy kétszer hallok, azt nagyon komolyan tudom venni. Tehát Izraelben az új évet is a sofár hangja nyitotta meg, és ismerünk még egy különleges ünnepet, amit így fordítottak le, kürdzengés időszaka. Mondjuk minden 50. esztendőben ez azt lehetett, hogy egy családi generációban csak egyszer fújták meg a jobbél évben a sofárt, amikor 7x7 esztendőt követő 50. esztendőben minden korábban áruba bocsátott érték, föld, ház visszament az eredeti gazdájához, kivéve egyetlen egy dolgot, ami kőfallal körbe volt véve. Tehát egy városon belüli házat, ha valaki megvett, akkor, és ez a város kőfallal körbe volt véve, akkor ez nem ment vissza az eredeti tulajdonossához. Tehát a kürdzengés időszaka. A kürdzengés, az pedig nem egyszerű sofár hang volt. A kürdzengés attól vált kürdzengésé, hogy volt valóban egy sofár hang, de a sofár hangot különleges imádság kísérte. Szóval amikor a kürt megszólalt, akkor mindenki, mi keresztények összetesszük a kezünket, az ószövetségi ember pedig kiterjesztette és az ég fele nézett, és így imádkozott, és a kürtnek a szavát, a sofárnak a szavát imádság kísérte. Tehát amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy kürdzengés, akkor soha ne feledkezzünk el arról, hogy ezt egy ilyen képletbe írhatjuk le. Kürdzengés egyenlő sofár plusz imádság. A sofár hangja az Ószövetségben mindig a bűnbánatot, jól jegyezzük meg, a Tóra olvasását, az imádságokat és Isten jóságáról való gondolkodást indította el az emberekben. Még egyszer. Tehát a sofár hangja, a bűnbánatot, a Tóra olvasását, az imádságokat, és az Isten jóságáról való gondolatsort indította el. És amikor azt látjuk, hogy ezek az angyalok elkezdik fújni a sofárt, a kürtöt, akkor ehhez óhatatlanul hozzátartozik, hogy azok, akik ismerték, hogy mit jelent a sofár. És ne felejtsük el, hogy elsősorban Ószövetségben járatos embereknek szól az apokalipszis könyve. Azok az emberek egyből tudták, hogy a sofár szavára bűnbánatot kell tartani, a Tórát tovább olvasni, imádkozni, és az Isten nagyságáról, az Isten szeretetéről kell gondolkozni. Így a Jelenések könyve 8. fejezet 2. versében a sofár hangja a bűnbánatra való késztetést és az ítéletnek az elindulását jelzi. Mert az ítélet az mindig a bűnbánat után indul meg a jelenések könyvében. A bűnbánat indítja el az ítéletet. Hadd kérdezzem meg, mikor fog megszólalni a mennyben a sofár? Rövidesen. A mennyben az angyalok már ott állnak a sofárral a kezükben, és várják a jelet, hogy mikor fújhatják meg. Mi kell bekövetkezzen a földön azoknak az életében, akik tisztelik az Istent? Bűnbánat és imádság. Mi történik, ha a mennyben megszólal a sofár, de Isten népe nem tart bűnbánatot és nem tart imádságokat? Akkor valami nagyon komoly dolog történik. Mert akkor az Isten népét is utol fogja érni az a kemény ítélet, ami a mennyből elindul, amit majd a következő óra alkalmával fogunk átvenni. A különböző jajok, a hét csapás. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve ezt az egész gondolatsort a napi Isten tiszteleten, a napi papi tevékenységen keresztül mutatja be. És ehhez hozzátartozik, még felolvastuk, hogy a pap egy különleges lapát segítségével izzó parazsat vesz el az oltárról. Nos, hadd mondjak néhány szót erről a lapátról is, hiszen a papságnak volt egy különleges lapátja. És erről a lapátról nagyon sok mindent tudunk. Fémből készült, csak ezzel lehetett parazsat elvenni az oltárról. Ez egy felszentelt, megszentelt eszköz volt. És ennek a lapátnak volt szintén egy különleges hangja. Hiszen ennek a hangját, ne felejtsük el, hogy két oltár volt, és erről későbbiekben szó lesz, és a templomon kívül álló oltárról veszi el a parazsat, a szabad téren. És feljegyezték bizony, hogy amikor a pap ezzel a lapáttal az izzó szenet, a parazsat kiveszi, olyan hangot adott ez a lapát, hogy még 20 kilométer távolságban is tökéletesen lehetett hallani. Zenélt ez a lapát. Hosszú ideig nem tudták elképzelni, mit írtak le elődeink. Mi az, hogy egy lapát zenél? Hát ilyet még nem hallottunk. Mert hogy egy sofár tud hangot adni, óriási nagy hangot adni, ezt el tudjuk fogadni. De hogy egy lapát zenélni tud, nagyon érdekes, a jeruzsálemi Talmud, ami körülbelül egy évtizeddel később jegyzi fel ennek a lapátnak a történetét, mint amikor megírta János a Jelenések könyvét, az Apokalipszis könyvét. Tehát ugyan ebben az időben kerül be a jeruzsálemi Talmudba. És onnan tudjuk, hogy ez egy különleges fémlapát volt, amit magrefa néven neveztek el, és úgy volt elkészítve, hogy 100 lyuk volt ebbe a lapátba elkészítve. 100 lyuk volt. És amikor bármihez hozzáütődött, akkor ezeken a lyukakon keresztül ezernyi csengő hang távozott. De, és most figyeljünk nagyon érdekesen, ha semmihez nem érintették, csak a tűz fele közeledett, már akkor is ének hang jött ebből a lapátból, mert egyesek azt mondják, hogy ez volt az orgona őse, hiszen a lapátba a tűz melegéből kifolyólag beáramlott a forró levegő, és a furatokon keresztül ezek, mint megannyi orgona sípok, daloltak és zenéltek. És úgy gondolták a papok, hogy ez a mennyei zene és a mennyei liturgia. Szóval önmagában már egy érdekes dologhoz jutottunk el, hiszen ez a lapát, mint megannyi orgona síp énekelt, dalolt, vagyis hangot adott. Hallatlanul erős volt a hanghatása. Míg a sofárnál nyugodtan a körülötte élő emberek, vagy körülötte tartózkodó emberek el tudták viselni ezt a hangot. Miért? Mert a sofárnak egy rendkívül mély, öblös hangja volt, ennek pedig hangos hangja volt, hogy szinte beleszakadt a dobhártyája a papnak, amikor a forró parazsat elvette, mert olyan hangok hallatszottak, és János számára mindez a mennydörgések, a szózatok, a villámlások és a földindulás kifejezéseit juttatta eszébe ennek a lapátnak a hallatán. Még egy másik szóra szeretném felhívni az olvasók figyelmét. Még egyszer a második vers. 8, jelenés 8, 2. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték néki hét trombita. A következő szó, amin meg kell álljunk és gondolkozzunk, az adaték. Tehát a sofár az nem az angyaloké. A sofárt az angyalok kapják, de az a kérdés, hogy kitől? Amikor ezt olvassuk, hogy adaték, akkor általában a sémi gondolkodás kifejezéseképpen az Istent értik. Vagyis az Isten nevének elkerülése véget használják ezt a passzív szerkezetet, hiszen Isten az adó. Ő adja a sofárt minden angyalnak a kezébe. Ebben benne van, hogy az Isten az, aki a dolgokat irányítja, mint egy karmester vezényli. És csak akkor lehet a sofárt megfújni, amikor erre az Isten jelt ad. És ahogy említettem előbb, két oltárt ismerünk az Ószövetségben. Az egyik a szabadban volt található, a sátornak, vagy a későbbi templomnak az udvarán. Ószövetségi nyelvvel pitvarán volt elhelyezve, hiszen az udvar régi magyaros kifejezéssel pitvar volt. Így az a középkorban az emberek nem udvaroltak egymásnak, hanem pitvaroltak. Az udvaron beszélgetett a fiú meg a lány, aki kölcsönös vonzalmat érzett egymás iránt. Tehát az egyik áldozati oltára szabadban volt, és ezen áldozati állatokat mutattak be. A másik a templomban vagy a sátorban volt elhelyezve, a bizonyság ládájával szemben, a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit mellett volt található. Mózes harmadik könyvében megtaláljuk ennek a leírását. Mózes harmadik könyvéhez lapozzunk vissza, és ott a negyedik fejezet, Mózes harmadik, Mózes harmadik könyve, negyedik fejezet, és ott a hetedik vers, amelyik feljegyzi. És tegyen a pap a vérből az Úr előtt a fűszerekből való füstölő oltár szarvaira, amely ott van a gyülekezet sátorában, a tulkok vérét pedig mind öntse az egészen égő áldozat oltalának aljára, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van. Tehát két oltár volt, az egyik az égő áldozati oltár, amely a sátor vagy a templom bejáratánál volt található, a másik pedig a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit előtt, pontosan a frigyládával, vagy más néven a bizonyság ládájával szemben. A kárpit egyik oldalán volt a bizonyság ládája, már a szentek szentjében, és a kárpit másik oldalán pedig ott volt a füstölő oltár, ami miből készült? Aranyból készült. És ennek az aranyból készült oltárnak szarvai voltak. Kürtzengés ideje. A kürtzengés ideje, hogy előbb említettük, a személyes bűnbánatnak az időszakát jelentette, profétai szempontból nézve a kürtzengés az mindig egy idő elérkezését, egy dolognak a végét és egy új dolognak a kezdetét jelentette. Tehát a kürtzengés mindig valamit lezár és valamit elindít. Bármilyen ünnep alkalmával mondták ezt el, és ekkor mindig az emberek a szívüket az Istenhez emelték, megvizsgálták, önvizsgálatot tartottak, és azt olvassuk, hogy hányszor fog megszólalni a sofár? Hétszer. Hét angyalon keresztül. Ez pedig nagy valószínűség szerint egy szimbolikus jelre is utal. Idáig még nem említettem, de volt még egy nagyon fontos kürtzengés. Minden hónapban az új holdat kürtzengéssel hozták nyilvánosságra. Nem akkor volt új hold, amikor az emberek úgy gondolták, hogy új hold van, hanem akkor, amikor megfújták a papok a sofárt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ma új hold van. A lelkünk mélyén meg kell szólaljon egy sofár. Mindenkit arra figyelmeztetett a sofár hangja, hogy figyeljen az Istenre, készüljön az Isten elé, mert nagy dolgok fognak bekövetkezni az életében. És itt a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a pillanat már közel van, visszatartóztathatatlanul jön a sofár hangja, és az antikrisztusi világban utolsó figyelmeztetésként szólal meg hétszer egymás után a sofár hangja. Tehát azt látjuk, hogy a 8. fejezet 2. versében valami véget ér. És a 2. verstől egy új szakasz, egy új gondolatsor, egy új látomás indul el. Elkezdődik valami, amit mondhatnánk így is, hogy nyomorúságos időszak, És a nyomorúságnak a bevezetője a sofár lesz. Nagyon érdekes, az egyik kommentárban azt olvastam. A halál sofárai. A halál kürtzengése. Mert ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezután félelmetes dolgok fognak bekövetkezni a földre. És azt is láthatjuk, hogy ez az Isten utolsó figyelmeztetése. Mind a hét angyal azt teszi, ami a kötelessége. Egyik angyal sem teszi, hogy azt mondja, hogy én most nem akarok trombitálni, én most nem akarok a sofárba fújni. Egyik angyal sem mondja azt a másiknak, hogy te nem akarsz kétszer fújni. Nekem most nincs kedvem. Itt van az én sofárom is. Fújd meg ezt is. Ez elképzelhetetlen. Az angyalok engedelmeskednek az Istennek. Csak mi emberek vagyunk egy kicsit. Rebellis lázadók. Akik nem csak, hogy nem vagyunk hajlandók fújni azt a sofárt, amelyet Isten a kezünkbe adott, hanem nem vagyunk hajlandók még hallgatni sem a sofárnak a hangját. Ezután a harmadik versben azt látjuk, hogy megjelenik egy másik angyal. Mert így mondja, Jelenés 8.3, és jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, amely a királyi szék előtt van. Ez az angyal olyan, mint a szolgálattevő pap, aki végzi folyamatosan és hűségesen a rábízott szolgálatát. Az ószövetségi kultuszban a pap a tömjént mindig arra a parázsra kellett rátegye, amelyet az oltárról vett el. Miért volt ez ilyen fontos? Azért, mert az oltáron lévő tüzet az Isten gyújtotta meg. És ezt nagyon nagy becsbe tartották. Ezt a tüzet nem volt szabad engedni, hogy elaludjon. Ezt a tüzet gondozni kellett, vigyázni kellett, hogy ez a tűz soha ki ne aludhasson. Mert ez a tűz jelképezte magát az Istent. Mindegyikünk lelkében van egy oltár. És ezen az oltáron van parázs. Vigyázzunk, ki ne aludjon. Vigyázzunk, hogy ki ne aludjon az a tűz, amelyet maga Isten gyújtott meg bennünk. Mert ebben a világban oly sok minden ki akarja alusztani azt a tüzet, amelyet Isten gyújtott. Olyan sok minden el akarja folytani, mert van tűz, ami az Istentől jön, és van tűz, ami nem az Istentől jön, és a kettőt nem lehet összekeverni. Bizonyára emlékszünk, hogy az Ószövetségben egyszer két áldozó pap elfeledkezett a tűz táplálásáról, és kialudt az oltáron a szent tűz, és utána elmentek a konyhába, és vittek magukkal idegen tüzet, és az lett a következmény, hogy mind a két pap meghalt ott az oltár mellett. Nem is volt szabad eltemetni sem. A főpap, az apjuk, pedig az atyuk siratta mélyen. És akkor Izrael megértette, hogy a tűzre, az oltáron lévő tűzre vigyázni kell. És azt olvassuk, hogy nagyon sok tömjén adatott ennek az angyalnak. A tömjének az volt a feladata, hogy Izrael összes imádságát jó illatú tömjén illatként az Isten elé vigyék. A tömjén az a szentek imádságát is jelenti. És ez a történelemben egy nagy pillanat lesz, amikor kiderül minden. Amikor ebben a bűn által felforgatott világban minden a helyére kerül. Ez egy szimbolikus dolog, hogy a tűzre tömjént tesz, a tömjént pedig és a tüzet ráteszi az aranyoltárra, ahol a szentek imádságai is ott vannak. Mert úgy gondolom, hogy ezen jelképek alkalmasak arra, hogy valahogy kifejezzék, hogy a történelem céljához ér. Isten a hűségeseket kínzó emberek felé fordítja a figyelmét. Ekkor meglátják a gúnyolódók, hogy mit jelent az, ha Isten feláll, vagy ha Isten kinyújtja a kezét. És Isten felállásának, vagy kinyújtásának, kézkinyújtásának bevezetőjét pedig a hatalmas sofárok fogják hírül adni. És ahogy Izraelben a sofárok hangja eljutott a legtávolabbi izraeli területekre is, így a mennyben felharsanó sofárok hangja a föld legtávolabbi részébe is el fog hallatszani. Jézus egyszer azt mondta az övének, még nem jött el az én órám. Most van itt, Jelenés 8:3-ban, mondhatjuk, most van itt az idő. Most érkezett el a történelem nagy pillanata, a történelem nagy órája. Az angyal megtölti majd aranyfüstölőjét, amit az oltáról vesz el parázzsal, és nagyon sok tömjént hozzátesz. Nagyon fontos, hogy a mi életünkben is figyeljünk oda arra a tűzre és tömjénre, amely az Istentől jött. Tűz nélkül nem lehetett soha szolgálni az Istennek, mert a tűz jelentette a fényt, a világosságot. Mindig világosság kellett legyen a szentélyben. Akkor is, ha nem léptek be az emberek egész éjszaka, mert tudták, hogy Isten ott van a szentélyben. És ezt a tüzet, ezt a világosságot, amelyet az Isten gyújtott meg a mi szívünkben és lelkünkben, ezt a szent tüzet nekünk is őriznünk kell, vigyáznunk kell rá, és meg kell tartanunk mindaddig, amíg a sofárok hangja fel nem csendül. És ezután egy váratlan dolog történik. Azt mondja az 5. vers, azután vevi az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre. Mondhatjuk így, ledobta a földre. És lőnek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Ez egy váratlan dolog. Ha valaki először olvasná a Bibliát, és itt letakarnánk a következő sorokat, és mondanánk, hogy próbáld meg kitalálni, hogy mi fog következni, senki nem tudná kitalálni. Mert egy váratlan, egy olyan váratlan, ami az előzményből logika útján nem következtethető ki. Ilyen lesz az Isten ítélete is. Mi a jelentősége annak, hogy ledobja a földre a tömjénezőt? Hol van az angyal? A mennyben. Mit csinál az angyal? Megtölti parázzsal, és ledobja a földre. És abban a pillanatban mi történik a földön? Villámlás, szózat, mennydörgés, földrengés. Valami természeti katasztrófák indulnak el. Igaz, hogy ezek szimbólum szavaival és képrendszerén keresztül írják le az ítéletet. De mind azt jelzik ezek a természeti katasztrófák, hogy a világunkban változás fog bekövetkezni. Dörög az ég. Melyikünk ne hallott volna még égdörgést? De lesz egy égdörgés, ami több lesz, mint természeti jel. Ami azt mutatja, hogy a sofárok hangja felcsendült. Lesznek földrengések, lesznek villámlások, lesznek tragédiák, ami be fogja vezetni majd az Isten ítéletét. Mert Isten hosszú tűrésének is vannak határai. És az emberiség elérkezett Isten hosszú tűrésének határához. Hasonló a jelenet, mint amikor a Sínai hegyen megjelenik az örökkévaló. Mit csináltak az izraeliták? Nem érhettek hozzá a hegyhez. Húzott Mózes egy vonalat, és azt mondta, ha egy állat ezen belül átmegy, le kell nyilazni. Senki nem mehet. És amikor az Isten leszállt a Sínai hegyre, mi történt a hegyen? Villámlások, tűz, földrengések, katasztrófák. Mert amikor az Isten valami nagy dolgot tesz, akkor azt kozmikus jelek is kísérik. És mindenki megértheti. És az utolsó vers, amikor azt mondja, és a hét angyal, akinél a hét sofárvala, trombitavala, készül-e a trombitáláshoz. A földre zuhanó tűz, villámlás, természeti katasztrófák után az angyalok a sofárt a kezükbe veszik, és hihetetlen erővel hangosan megfújják. Mit csinálnak az angyalok most fönt a mennyben? Várnak a jelre. És én nem tudom, melyik földrengés, melyik villámlás, melyik természeti katasztrófa lesz az utolsó, amely jelt fog adni neked, neked, nekem, nekünk. Hogy a mennyben az angyalok megfújják a sofárt. A kép az egyiptomi kivonulásra emlékeztet. Ott 10 csapás volt. Itt a földön majd 7 csapás lesz. De ugyan az a gondolatsor. Mi vezette be ezt a gondolatsort a kivonulás előtt? Mózes második könyve, 3. fejezet, 7. verse. Amikor azt mondja az Isten, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, és meghallottam az ő kiáltásukat. Isten meghallja, ha kiáltunk. Isten minden szenvedő hangját meghallja. Isten meghallja az imádságot is, meghallja a kiáltást is, azt mondja, hogy halván hallottam. Ez megint egy hebraizmus, egy semitizmus. Ez azt is jelenti, hogy a legjobban meghallottam. Olyan, mint az énekek éneke, sír, ha sírim. Isten meghallja a kiáltásunk szavát. Ha fájdalom ér, ha nyomorúság ér, ha szenvedés ér, kiáltsunk és imádkozzunk. mert ő meg fogja hallani a mi szavunkat az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, megköszönjük neked ennek a történetnek az üzenetét, amelyben figyelmeztetsz bennünket, hogy az utolsó élő népnek a kezébe adtál egy nagy, hatalmas sófárt. Add, Urunk, hogy mi ezt ne bizonytalan hangon fújjuk, hanem olyan erővel, amely erővel te felhatalmoztál bennünket. Olyan erővel és olyan hatalommal, amely csak a menny Istenétől jöhet. És add, hogy ez a gyülekezet is mindig tudatában legyen annak, hogy fújnunk kell a sofárt. És amikor biztosan és erősen fújjuk, akkor az üzenetet, amelyet ránk bíztál, erővel és hatalommal tudjuk továbbítani. És ebben az üzenetben nagyon sok evangélium van, és az evangélium mögött viszont meghúzódik az a végső isteni ítélet, amelyet a Földön mindenkit utolér. Utolér bennünket is, akik most itt állunk előtted. Utolérik gyermekeinket, unokáinkat és elődeinket is. Add, hogy majd, amikor meg kell álljunk előtted, akkor ne az legyen felhozva ellenünk vádként, hogy nem fújtuk a sofárt akkor és olyan erővel, ahogy azt te ránk bíztad, hanem az angyalokhoz hasonlóan, erővel határozottan és a jelre figyelve, amikor te a kezünkbe adod, Urunk, amikor az a sofár a te néped kezébe adaték, akkor azt erővel és határozottan tudjuk fújni. Add, Urunk, hogy a bennünk lévő tüzet, azt a tüzet, amelyet te gyújtottál meg, amelyet a szent lelked elhívásán keresztül gyújtottál a mi lelkünk oltárán, azt a tüzet őrizzük, még az életünknél is jobban féltsük, hiszen az örök életünk lehetőségét jelenti ez a tűz. És add, Urunk, hogy amikor meghalljuk a sofár hangját, a mennyei sofár hangját, akkor tudjuk azt, hogy elérkezett a nagy pillanat, a történelem célba ért. És add, hogy addig is álhatatosak legyünk az imádkozásban, az önvizsgálatban, és mindazon dolgokban, Urunk, amely közelebb visz te hozzád. Áld meg életünk, szolgálatunk, kegyelmedből, Urunk. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.